Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezető helyettese. A beszélgetést felvételről hallják, 4 órától rögzítjük. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Az alaptörvény 5. módosításáról szóló vitát úgy kezdtem, hogy ez nem az alkotmányozó eredeti szándékának változása, hanem a nemzetközi támadások és viták lezárása miatt szükséges. Ebből az következik, hogy a jogrendszer valamilyen más pontján az eredeti szándék erőteljesebben megjelenik?
Nem feltétlenül, bár egyes pontokon, pont itt mondjuk az adókivetéssel kapcsolatosan ez is felvethető. Szerintem a lényeg az az, hogy mit sokszor elmondtuk, hogy nekünk sem a vita, sem a megállapodás önmagában nem presztízs kérdés. Tehát, hogyha tudunk olyan kompromisszumot kötni az Európai Bizottsággal, ami a szerződések őre, és itt nagyon fontos, hogy a bizottságról beszélünk, és nem más uniós intézményről, amely tekintettel van az eredeti szabályozási szándékra, és nekik is megfelel, és nekünk is megfelel, akkor mi módosításokra is hajlandóak vagyunk. Az 5. módosítás ilyen szempontból kismértékű korrekciója az annak idején minden pontjában brutálisan támadott 4. módosításnak. Ha valaki megnézi azt, hogy akkor milyen viták voltak, amikor március 11-én a parlament a 4. módosítást elfogadta, és ehhez képest mit kifogásolt az Európai Bizottság, és milyen megállapodásra jutottunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy azokban a vitákban nekünk volt igazunk.
Az adókivetésről annak idején, ha jól emlékszem, javítson ki, hanem azt mondta, hogy ez egy ténykérdés alkotmányba foglalása, mi más csinálhatna a kormány, ha valami nagy büntetést kap, mint hogy adóztat. Mi változott azzal, hogy nincs az alkotmányban?
Én azt tudom most is mondani, amit legutóbbi ezzel kapcsolatos beszélgetésünkkor is mondtam, hogy ez egy evidencia, és ha jól emlékszem, akkor is azt mondtam, hogy legfeljebb azt lehet felvetni ennek alkotmányban, vagy bárhol történő szabályozásával szemben, hogy ez akkor is így van, hogyha nem szabályozzuk. Ettől függetlenül természetesen a felelős költségvetési gazdálkodás keretében egyfajta gondolkodást az megjelenít, hogy ha valamire nincs a költségvetésben tartalék, és itt ezt szeretném többszörösen aláhúzni, mert általában ezt a részét már nem idézik a szabályozásnak, akkor az államnak máshonnan forrása nincsen, vagy államadósságot növel és hiteleket vesz fel, ezt már kipróbáltuk, és államcsődhöz vezetett gyakorlatilag a szocialista kormányzás idején, vagy pedig külön közteherviselési hozzájárulást vet ki. Ezt persze nem feltétlenül kell az állampolgároknak fizetni, mert a bankadó, meg a multiadó is ilyen, de más lehetősége ilyenkor nincs az államnak, csak hogy a közteherviselés eszközével élve egy olyan szabályozás fogad el, ami lehetővé teszi, hogy ez a pénz a költségvetésben rendelkezésre álljon. És nagyon fontosnak tartok, hogy a szocialista párt különösen úgy próbálja ezt interpretálni, mint hogyha arról lenne szó, hogy az esetleges kormányzási hibákért az emberek fognak fizetni. Nem erről van szó, itt pont fordítva arról van szó, hogy akkor, amikor a szocialista kormányzás idején 2007-ben az ÁFA visszaigénylésre vonatkozó szabályokat módosították, Mesterházy Attila szavazatával és egyébként az összes akkori szocialista képviselő, jelenlévő képviselő szavazatával, akkor ez a szabályozás a közösségi jog ellentétes volt. Ezt 2001-ben, amikor az Európai Bíróság megállapította, akkor Magyarországnak a jelenlegi kormány időszakában 250 milliárd forintot kellett visszafizetnie. Ebben az esetben még volt elég tartalék a költségvetésben, de előállhat olyan helyzet ilyen felelőtlen döntések esetén, amelyek 2002 és 10 között egyébként jellemzőek voltak a kormányzásra, hogy nincs már elég tartalék, akkor független attól, hogy Fidesz kormány van, szocialista kormány van, más eszköz nincs, mint a közterviseléshez.
Az nem merült fel ebben a gondolkodásban, hogy a utóbb rossznak minősülő döntésben résztvevő képviselők felelősségét valamilyen magasabb szinten állapítsák meg?
De nehéz kérdés ez, mert mindazoknak a jogi elveknek ellentmond, és 180 fokkal szemben áll, amelyeket Magyarországon a rendszerváltozás után elfogadtunk, és amelyet egyébként a civilizált Európa elfogad, hiszen azt mondjuk, hogy jogalkotással nem lehet kárt okozni, tehát jogszerűen elfogadott törvénnyel, egy megfelelő eljárásrend keretében meghozott jogszabállyal szemben a jogellenesség fogalmilag nem vethető föl. A kártérítési igénynek meg a jogellenesség az elengedhetetlen konjunktív feltétele, tehát az itt nem valósulhat meg. De a szocialisták benyújtottak egy ilyen módosítást, és az alkotmányi bizottsági vitában, és talán a plenáris ülésen is elmondtam, hogy ha ezt a javaslatot komolyan gondolják, függetlenül attól, hogy jogi nonsens, akkor járjanak elő jó példával, dobják össze azt a 250 milliárd forintot, ami kárt a magyar költségvetésnek az egyértelműen általuk 2007-ben meghozott törvény okozott, és akkor utána hajlandók vagyunk tárgyalni róla, de eddig még nem olvastam ilyen bejelentést a szocialista frakció egyetlen tagja részéről sem.
De ha neki állnának összekalapozni a pénzt, tényleg megtárgyalnák? A jogelvek akkor is maradnának.
Ha a szocialista párt 50 képviselője 250 milliárd forintot össze fog kalapozni, én bármit hajlandó vagyok megtárgyalni.
Hangsúlyozta a vitában azt is, hogy az alkotmány részbeni elhibázottságát a módosítások gyakoriságával próbálják alátámasztani, azoknak figyelembe kell venni, hogy az alkotmányok máshol is módosulnak. Mennyi az alkotmányok módosulásának normális mértéke? Meg lehet állapítani?
Szerintem nincs normális mérték. Természetesen lehet nemzetközi példákat hozni, és valószínűleg mindenki talál nekik tetsző nemzetközi példát, úgyhogy hadd mondjak én is ilyet. Az a Luxemburg, aminek a biztosa előszeretettel támadja a magyar kormányt az alkotmánymódosítások miatt, az 88 második felében 6 hónap alatt 7 alkalommal módosította az alkotmányát, és máskor is volt olyan 2-3 év, amikor 11 nehány alkalommal. Tehát úgy gondolom, hogy ilyen példa is van, de hát az amerikai alkotmánytörténetet valaki ismeri, akkor igazán sikeresnek tekinthető az az amerikai alkotmány, ami több mint 230 év alatt összesen 27 módosítást, vagy ahogy ott nevezik, kiegészítést élt meg, de ebből a 27-ből az első 10, az 2 évvel az amerikai alkotmány elfogadását követően lett az ottani alaptörvénynek a része. Tehát az, hogy egy új alkotmány elfogadását követően egyfajta korrekcióra sor kerül, akár még több részben is, ez nem tekinthető a nemzetközi gyakorlattal ellentétesnek. Az alaptörvény fontos szabályai, a közjogi struktúra egésze az egyik módosítás következtében sem változott meg.
Azt végig gondolták, hogy mennyiben adódik az új alaptörvény részletességéből, szerkezetéből a módosítások kényszere. Nem lett volna egy célszerűbb, lakonikusabb alaptörvényt csinálni és törvényekben megszabni a részletszabályokat?
Volt ilyen szándék is, amikor az alkotmányozás elkezdődött, és van számtalan olyan ország, ahol tényleg nagyon-nagyon rövid az alkotmány. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen csak az alapvető jogokat tartalmazza, és az államra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket, és utána alkotmányerejű törvényekben fejtik ki a fontosabb államszervezetek részletes szabályozását. Magyarország nem ebbe az irányba indult 89-90-ben, hanem elég sajátos irányba, mert egyfelől volt egy alkotmány, ami sem túl rövidnek, sem túl hosszúnak nem nevezhető, szerintem átlagos hosszúságú. Ehhez hasonló tartalmú, terjedelmű az új alkotmány is, olyan nagy változás, tehát a szabályozás mélységét tekintve szerintem nincsen. Nyilván lehet egy-egy kérdést felvetni, ahol most, amit most szabályoz az alkotmány, korábban nem szabályozott, de összességében mélységét tekintve, ha valaki a szabályozás egészét nézi, akkor nagy változás nem történt, és a magyar jogban hagyományosan a rendszerváltozás óta magas a kétharmados többséggel elfogadandó jogszabályok száma. Ezeknek a száma, tehát a kétharmados szabályozási törvényhozási tárgyak száma az az új alaptörvény elfogadásával csökkent és nem nőtt.
Megnyugszik az alkotmány szerkezete ezzel az ötödik módosítással?
Hát én nagyon szeretném remélni, hogy igen, hozzátéve, hogy a megelőző módosítások sem érintették szerintem az alkotmány szerkezetét. Nyilván a negyedik módosítás volt a legnagyobb terjedelmű, de alapjában a szerkezetét az alkotmánynak az sem érintette. És a másik, amit én szintén ezzel kapcsolatosan már sokszor elmondtam, hogy én a magyar választójogi rendszer ismeretében nem tartom reálisnak azt, hogy egy politikai erő kétharmados többségre tegyen szert. Ez tényleg csak Vajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc megelőző kormány esetén lehetséges, tehát ha valaki államcsődöt idéz elő, akkor fordulhat elő. A magyar társadalom egyébként a magyar társadalomban bal és jobboldali értékek iránt elkötelezett polgárok közössége kellően mély gyökerekkel rendelkezik ahhoz, hogy egyébként ennyire az egyik, illetve a másik oldalra az inga szerintem nem nagyon tud kimozdulni.
Nem lehet most már 53%-os szavazatarányt csinálni egyik oldalnak sem ahhoz, hogy kb. 53-at, hogy meglegyen a kétharmad?
Hát, talán még oldalnak lehet, de egyetlen egy pártnak szerintem 53%-ot elérni, az a csoda kategóriájába tartozik, és láttunk ugyan már csodákat, de szerintem nem reális. Tehát két kiegyensúlyozott, vagy akár három nagyobb párt esetén, ugye mostanában azért úgy tűnik, hogy egy igazán nagy párt van a Fidesz, és a politikai spektrum két szélén, most itt azt nem ideológiailag értem, bár akár egyes reakciókat tekintve érthetném úgy is, az MSZP, illetve a Jobbik áll. Szerintem még ebben a szereposztásban sem nagyon fordulhat elő az, hogy kétharmados többség előállhasson.
Inkább a választójogi rendszer nem engedi meg, vagy a politikai realitások nem teszik lehetővé a kétharmad felgyűlemését?
Mind a kettő, mert az igaz, hogy a választójogi rendszer, az új választójogi törvény az valamivel könnyebben teszi lehetővé a kétharmados többség elérését, mint a korábbi tette. De még mindig nem annyival, hogy ez reális legyen. Ha akárhogy számoljuk, körülbelül a 106 egyéni választókerületből 90-et, vagy több mint 90-et kellene megnyerni ahhoz, hogy egy jó listás eredmény mellett reális legyen a kétharmados többség megszerzése. Én szerintem, ha valaki ezeket a választókörzeteket megnézi, akkor nagyon nehezen képzelhető el, hogy akár még a mai jó pozícióban lévő, lényegesen szervezettebbnek és erősebbnek tűnő jobboldal is 90-nél több körzetet tud nyerni. Én nagyon örülök, hogyha ez így lesz, de ez a csoda kategóriájába tartozik.
Ha visszatérünk az alkotmányhoz, akkor a választások után szinte nulla esélyét látja annak, hogy újabb alkotmánymódosítások jönnek, mert hogy kétharmad aligha lesz senkinek.
Én ezzel egyetértek, hogy nem valószínű, hogy valakinek kétharmada lesz, sőt nagyon-nagyon minimális esély van csak erre, ebből pedig az következik, hogyha megállapodásra tud jutni a két oldal, vagy legalább a két nagyobb párt, vagy legalább a kormánypártok és egy kisebb ellenzéki párt valamilyen alkotmánymódosításról, akkor van realitása a módosításnak, és hát a politikai életet és annak a konfliktusait ismerve erre azért túl gyakran nem fog sor kerülni.
Nem volna szerencsés, ha mégis sor kerülhetne bizonyos kérdésekben egy olyan konszenzusra, amely akár alkotmánymódosító erejű is lenne, mert így most az a helyzet áll, hogy a Fidesz-KDNP alkotmányával szemben ott áll mindenki más, és holott együtt nem érik el a Fidesz-KDNP támogatását, de mégis ott állnak és tagadják az alkotmányt.
Szerintem ez a ábrázolás legfeljebb a politikai elit szintjén igaz. Tehát a magyar társadalomban nem tudom, hogy az új alkotmányról mi a állampolgárok többségi véleménye, nagyon nehéz is ilyen felmérést készíteni, de egy dologban biztos vagyok, hogy nagyon-nagyon népszerűtlen lenne az a felvetés, hogyha valaki a következő kormányzati ciklust egy új alkotmány elfogadásával szeretné kezdeni. Tehát az biztos, hogy egy új alkotmány megalkotásának semmiféle támogatottsága nincs. Szerintem ez az alkotmány ki fogja állni az idő próbáját, részben egyébként azért is, mert bár erről keveset beszéltünk az elfogadása során, és az ellenzék nem is tette lehetővé, hogy ilyen jellegű kompromisszumos fogódzókat keressünk, de ahogy tegnap Tögyesi Pétert is hallottam, és ő is ezt elmondta ebben a műsorban, azért alapjában véve ez az alaptörvény a közjogi intézményrendszer tekintetében azt a kompromisszumos 89-90-es struktúrát megőrizte, ami a kerekasztalnál, majd pedig a 90-es országgyűlés alakulása után egy nagyobb módosítással Magyarországon létrejött.
Kell-e alacsonyabb rendű jogszabályokat a mostani alkotmánymódosítás miatt, mint egy átvezető rendszerben módosítani? És ha igen, akkor ez milyen terjedelmű lesz?
Csekély terjedelemben, és talán két olyan jogszabály van, amit módosítani kell, az egyik a választási eljárási törvénynek a politikai reklámokra vonatkozó szabályai, hiszen az alkotmánymódosítás ezt ingyenesen lehetővé teszi, ezért ott most van egy ellentmondás a választási eljárás törvénnyel, és az volt az Európai Bizottsággal kötött megállapodás, hogy a közterviselésre vonatkozó szabály az a gazdasági stabilitásról szóló törvénybe kerül át, tehát ebben a formában gazdasági stabilitásról szóló törvénynek része lehet az alkotmányból most hatályon kívül helyezett szabály is.
Az ingyenes hirdetési lehetőség, ami, ha jól értem, akkor inkább egy kötelezettség szintű szabály, az marad?
Én szerintem ez csak egy lehetőség lesz, tehát nem kötelező a kereskedelmi médiumoknak élni azzal a lehetőséggel, hogy ingyenesen tegyenek közé valamennyi előszervezet számára egyenlő időtartamban azonos feltételek mellett politikai hirdetéseket, de a lehetőség ingyenesen adott lesz.
A választási rendszer tökéletesen kész van a mostani pillanatban? A szabályok e szerint maradnak, és így megyünk neki a választásoknak?
Igen, hát a most említett módosításon túlmenően senki a választójogi rendszeren már módosítani nem akar, és hogyha a regisztrációról szóló vitától eltekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a legfontosabb szabályai a választójognak 11 decemberre óta, a választójogi törvény elfogadása óta mindenki előtt ismertek.
Hétfőn Kövér László házelnök volt az Arena vendége, és egy interjú egy más részével igen nagy érdeklődést váltott ki, de egy részében arról beszélt, hogy szerinte a határon túli szavazatoknak milyen határon hatásuk lesz a magyar országgyűlésben? Ön szerint milyen hatásuk lesz? Hány mandátum jöhet onnan, és ez milyen politikai hatásokkal járhat?
Én ismerem az országgyűlés elnökének az ezzel kapcsolatos véleményét, mert ezt több alkalommal is hangoztatta, és egyet is értek vele, sőt nagyon bízom is abban, hogy igaza lesz, és a nemzetpolitikában korábban fennálló éles ellentéteket, az, hogy a határon túlélő magyaroknak is van választójoga, az mérsékelni fogja, sőt talán bizonyos kérdésekben meg is szünteti. És én is úgy gondolom, hogy független attól, hogy szívből vagy színből változott a Magyar Szocialista Párt véleménye ebben a kérdésben, sőt most már Bajnai Gordon is egy korábbi véleményével ellentétes álláspontot hangoztat. Tehát független attól, hogy ennek a változásnak az oka mi volt, ezt egy pozitív változásnak kell tekinteni, és értékelni kell, és örülni kell annak, hogy ma már mindenki úgy gondolja, hogy helyes az, hogy a magyar nemzethez tartozók számára az állampolgárság, ez a fajta közjogi kötelék elérhető.
Kivéve a DK, ők nem gondolják így.
Ezt tekintsük egy olyan, reméljük, nem sokára tova tűnő szélsőséges jelenségnek, ami a magyar politika közélet döntő többségének, mondjuk úgy, hogy 95%-ának a véleményével ellentétes. És azt is én üdvözlendőnek tartom, hogy a választójoggal kapcsolatos szabályozást sem akarja senki megváltoztatni. Hozzátéve azt, amit azért az ellenzék soha nem tesz hozzá, hogy e tekintetben az a szabályozás, amelyet az új választójogi törvény bevezetett, az gesztusértékűként kezelendő szerintem, mert egyértelművé tette, hogy az az elvi álláspontunk, hogy az állampolgárság és a választójog együtt jár, ezt korábban én is többször mondtam, ugyanakkor egy olyan rendszert hozott létre, ami minimális az esélye annak, hogy a határon túli magyar szavazatok döntsék el a magyar választást.
A határon túli szavazattal rendelkezők megkapják a kampányban mindazt a jót, amit mi itthon megkapunk? Ki megy a kampány?
Én szerintem nincs szükség arra, hogy olyan formában legyen a határon túli kampány, mint ahogy Magyarországon van, mert lehet, hogy az ott élő nemzetiség, magyar nemzetiségnek ebből több kára származna, mint amennyi haszna lenne. Főleg úgy, hogy a modern tömegtájékoztatás eszközeivel ma már a Duna Televízión keresztül, vagy éppen más médiumokon, újságokon keresztül mindenki a saját üzeneteit el tudja juttatni a határon túli magyarságnak, és én az ottani szervezetektől sem várnék mást, hogyha egyáltalán szabad nekem elvárást megfogalmazni, mint azt, hogy részvételre buzdítsák az ott élő magyarokat. Tehát szerintem nem érdekünk nekünk az, hogy minden határon túli magyar szervezet egyik vagy másik párt mellett tegye le egyértelműen a voksát, még akkor sem, hogyha nagy valószínűséggel a többség a jelenlegi kormánypártokat támogatná, hanem nekünk az a legfontosabb, hogy azt tegye egyértelművé a Magyarország határain kívül élő magyar közösség, hogy a választójoggal élni kíván, örül ennek a lehetőségnek, ilyen értelemben politikai és nemzeti közösség részének érzi magát, és ezért elmegy és szavaz, illetve hát ha akár levélben, akár személyesen, ne él a választójoggal.
Képviselő úr, van arról információ, hogy az országos választási központ rendszere az hogyan áll? Mert a központ vezetője talán egy hónappal ezelőtt volt itt, és akkor még hát festették a falakat, és mindjárt választás lesz.
A félrejtés elkerülése végett a személyesen természetesen azt jelenti, hogy követségeken, illetve konzulátusokon is be lehet dobni a szavazatot. Nekem napi információim természetesen nincsenek, de úgy tudom, hogy azok a közbeszerzések folyamatban vannak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy minden gond és aggály nélkül a határon túli területeken is a választás lebonyolítható legyen, és az utolsó választási eljárás törvény módosításnál pedig a kormánypártok maximálisan tekintettel voltak a Magyar Szocialista Pártnak a KMK-fen, tehát a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán előadott véleményére, úgyhogy azt kell mondjam, hogy az a mód, és továbbá más egyébként a jelenlegi kormánypárt nem különösebben szimpatizáló civil szervezetek kritikáira is választ adott a módosítás. Tehát szerintem minden olyan garanciális szabály, ami a lebonyolításhoz és az aggálytalan végeredmény megállapításához szükséges, az adott.
A határon túli kisebbségek szavazatáról volt szó. A határon belüli kisebbségek szavazatának becsatornázásától mit vár? Az elmúlt években általában botrányoktól hallottuk, volt hangos sajtó.
Valóban volt sok botrány, de ezek azért helyi szintű választásokon voltak. Egy nagyon fontos új lehetősége a Magyarországon élő nemzetiségeknek, hogy képviselőt, illetve szószólót küldhetnek majd a 2014-ben megalakuló országgyűlésbe. Szerintem nem csak azért fontos ez nekünk, mert Magyarországnak sajátos helyzetéből adódóan egy modellértékű nemzetiségi politikát kell folytatnia, hanem azért is, mert ezeknek a nemzetiségeknek a véleménye a törvényhozás folyamatában intézményesült formában fog megjelenni. És ebből a szempontból talán nem is az a legfontosabb, hogy ki az, aki annyi szavazatot tud majd szerezni, hogy egy kedvezményes kvótával elnyerhető mandátumra tegyen szert, hanem az, hogy a szószólók is, tehát aki nem teljesíti ezt a kedvezményes kvótát, az is küldhet szószólót az országgyűlésbe, és itt nem az az egy szavazat lesz valószínűleg a döntő, vagy két szavazat, hát attól függ, hány nemzetiségnek sikerül mandátumot elnyernie, hanem az lesz a döntő, hogy ott egy ezzel foglalkozó, tehát kifejezetten nemzetiségek, Magyarországon nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottság jön majd létre, ami a törvényhozásban most már intézményesülten részt vesz, a parlamenti vitákban is megszólalhatnak. Tehát az a fajta részvétel a törvényhozás folyamatában, amiről azt kell, hogy mondjam, hogy elmúlt két évtizedben az itt élő nemzetiségek csak álmodoztak, noha volt egy alkotmánybírósági döntés, amit sokan úgy értelmeztek, szerintem tévesen, hogy van alkotmányos kötelezettség az ő parlamenti képviseletük megvalósítására, az most tényleg valósággá válik, és szerintem ez nagyon fontos előrelépés.
A pártoktól független új önálló jelölte szószólók kiforrását tartanák kívánatosnak, vagy azért jobb, ha a pártok ezen amennyire lehet rajta tartják a kezüket?
Ez egy nehéz kérdés, mert szerintem a pártok egy bizonyos mértékig tarthatják csak rajta a kezüket, ha akarják is a nemzetiségi képviseletem. Talán a cigány kisebbség helyzete speciális ebből a szempontból, mert ott azért volt eddig is egy pártalapú képviselet, de az összes többi nemzetiség mindig érdekelt lesz abban, hogy a mindenkori kormánnyal jó viszonyt ápoljon, és a mindenkori parlamenti többséget legyen képes befolyásolni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha méltányos lesz a nemzetiségek érdekérvényesítési szándékaival kapcsolatosan a parlamenti többség, a mindenkori parlamenti többség, akkor számíthat a szószólók képviselők támogatására, hiszen neki vannak meg azok az eszközei, hogy a nemzetiségek számára több jogot, több anyagi erőforrást, új intézményeket biztosítson.
És a kisebbségi képviselet új intézménye az lesz elég erős ahhoz, hogy ezt a méltányosságot idézőjelben kikényszerítse a parlamenti többségtől? Így van kitalálva a rendszer?
A rendszer az úgy van kitalálva, hogy nagyon nagy előnyt biztosít azok számára, akik akár ezzel aláírásra egy listát állítanak, hiszen gyakorlatilag az a nemzetségi önkormányzat, ami erre képes, az rögtön egy parlamenti szószólót vagy képviselőt magáinak mondhat, és a szószóló vagy a képviselő közötti különbség az csak a szavazati jog, tehát az, hogy tud-e a parlamentben szavazatot is leadni az illető, de jogállását tekintve, javadalmazását tekintve, felszólási jogait tekintve érdemi különbség a szószóló és a képviselő között nincsen. Ezért aztán úgy gondolom, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek számarányához képest ez egy olyan szabályozás, ami a lehető legnagyobb érdekérvényesítésre ad lehetőséget a nemzetiségek képviselőinek.
Sokan lesznek bent és hangosak lesznek. Erre számít?
Szerintem ez ki fog alakulni. Nyilván az első időszakban lesznek hangosabb, talán a eddig megszokottól elütő felszólások is, de egy hatékony nemzetiségi érdekképviseletnek nem feltétlenül az a célja, hogy hangos legyen, hanem az kell, hogy a célja legyen, hogy eredményességet, valamilyen eredményt tudjon produkálni, és ehhez pedig nem feltétlenül a hangoskodás a legjobb út, és ha valaki mégis csak azt próbálja meg, hogy ordítozik, és a kormánytöbbséggel szemben próbál akaratot érvényesíteni, mondom, független attól, hogy ki lesz kormányon, azt szerintem elég hamar be fogja látni, hogy eredményesebbek azok a kollégái, akik elmondják nyilvánosság előtt is a véleményüket és a kritikájukat, de próbálnak megegyezésre jutni a többséggel.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezető helyettese, az Aréna vendége.